kútra. Úgy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnának el nem kötelezett és semleges státuszt kell betöltenie, és végre kell hajtania az ország demilitarizálását és nácitlanítását, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken az orosz külügyminisztérium vezetőségével tartott megbeszélésen Moszkva békefeltételeit ismertetve. Putyin szerint minden Oroszország elleni nyugati szankciót fel kell oldani. Emellett, mint mondta, nemzetközi szerződésekben kell lefektetni, hogy a Krím, Szevasztopol, a Donyecki és a Luhanszki régió, valamint Zaporizsia és Herszon megye Oroszországhoz tartozik. Természetesen teljes mértékben biztosítani kell az ukrajnai oroszajkú polgárok jogait, szabadságát és érdekeit, hangoztatta. A migráció kérdésében nem lehet meghátrálni. Magyarország az Európai Unió bíróságának 200 millió eurós, mintegy 80 milliárd forint büntetése ellenére sem fog meghátrálni, és olyan megoldást fog keresni, ami jobban fog fájni Brüsszelnek, mint a bírság Magyarországnak. Jelentette ki az igazságügyi miniszter Luxemburgban. Tuzson Bence az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozása szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, a migráció nem a pénzről szól, hanem a jövőnkről, a gyermekeink jövőjéről. Abban a kérdésben tehát, hogy migránsokat beengednek-e Magyarországra, hogy a soros terv szerint feltöltenék migránsokkal Európának ezt a részét, nem engedünk, bármilyen kényszer van rá, húzta alá az igazságügyi miniszter. A dél-ukrajnai odesszai régióban szolgáló határőrök feltartóztattak egy teherautót, amelynek pótkocsijában 41 férfit találtak, akik a moldovai határhoz próbáltak eljutni. Azt a nyilvánosságra pénteken Andrei Demchenko, az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője. A járművet a határtól néhány kilométerre állították meg, mondta a szóvivő hozzátéve, hogy nagy valószínűséggel az embercsempészek később kisebb csoportokban készültek ezeket a férfiakat átjuttatni a határon. Elmondta, hogy jelenleg ellenőrzik a szabálysértők személy azonosságát. A határőrök a helyszínre hívták a rendőröket is, hogy a tiltott határátlépés megszervezése miatt eljárást indíthassanak a teherautó sofőrje ellen. Az állami határőrség a honlapján kiadott közleményében hozzátette, hogy a Renault típusú teherautót Novoszelszke település közelében állították meg. Az Odessa megyei Bográd környékén lakó sofőr gabona helyett 41, 18 és 60 év közötti férfit szállította a határa egy pótkocsin. Az utasok a határőrség tájékoztatása szerint Ukrajna több régiójából érkeztek. Emberülés büntette miatt fegyházban letöltendő életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki megölte két kiskorú lányát, tartalmazza a fővárosi ítélőtábla pénteki közleménye. Azt írták, a vádlottat a feltételes szabadság kedvezményéből kizárták. A fővárosi törvényszék a pénteken meghozott jogerős ítéletében a cselekmény jogi minősítését pontosította, egyebekben azonban helyben hagyta a 2023. november 23-án kihirdetett tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó ítéletet, közölték. Bezárja a csíkszeredai gyárát a Lactalis tejfeldolgozó, az üzem mind a 95 munkavállalóját elbocsátják. A csíkszeredai üzem feladatait a Lactalis négy másik romániai üzeme veszi át, írja az Economica.net a vállalat közleménye alapján. A tevékenységünk átszervezése a Lactalis csoport romániai befektetéseinek megszilárdítására és az üzletfejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia része, idézte a hírportál Onur Barimot, a Lactalis Románia vezérigazgatóját. Szombaton nyílik meg ismét a Parajdi sóbánya, miután egy hónapja vízbeszivárgás miatt be kellett zárni a látogatók előtt, és le kellett állítani a termelést is, közölte a turisták körében népszerű székelyföldi létesítmény a közösségi oldalán. Hosszas várakozás után a Parajdi sóbánya újra nyitja kapuit a látogatók számára. A sóbánya 8 és 18 óra között látogatható, az utolsó busz 16:30-kor viszi le a turistákat. Irina Muller, a Román Országos Súipari Társaság termelési igazgatója, egy román hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt időszakban elvégezték a sürgős beavatkozásokat, így a turisztikai és termelési tevékenység is biztonságossá vált. Hozzátette, hogy kisebb szivárgások még mindig vannak, de azok nem befolyásolják a sóbánya tevékenységét. Végül az időjárásról. Kevés felhő, sok napsütés várható, a nap nagy részében csapadék nem valószínű, de késő délutáni esti órákban nyugaton, északnyugaton egy közelgő gyenge hidegfront hatására már kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A déli délnyugati szelet a Dunántúlon élénk, nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Hogyan viszonyulnak a fiatalok a természettudományos tárgyakhoz? Mik azok a STEM tárgyak? Ezekre a kérdésekre keresik a héten a választ Nagy Krisztina kolléganőm és dr. Mező Ferenc, az Egyetem Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszékének egyetemi docense. A beszélgetés előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Mózes Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 100-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavasszal indult Senior Akadémiáját, melynek célja, hogy hasznos tudással ruházza fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény három területen hirdetett kurzusokat, melyre közel 200-an jelentkeztek. Az informatika, a borkultúra és az egyháztörténeti képzéseket teljesítők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a Líceum kápolnájában. Az ünnepségen a rektor kiemelte, a Senior Akadémiával az egyetem még tágabbra nyitotta kapuit, melynek lesz folytatása, hiszen mindenfélében szeretnének tudást átadni az idősebb generáció számára. Gépészmérnöki alapképzés levelező munkarendű szakot indít a 2024-25-ös tanév szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Óbudai Egyetem a Jászberényi kampuszon, jelentette be a két intézmény rektora Jászberényben. A képzésre már az idei nyári pótfelvételi eljárás részeként jelentkezhetnek az érdeklődők. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az eseményen kiemelte, az intézmény jövőjének kulcsa a több évszázados hagyományok értékeinek megőrzése mellett a gazdasági társadalmi kihívásokra való megfelelő válaszok megadásában rejlik. Mint fogalmazott, a jászberényi képzési portfólió bővítését a helyi igények hívták életre, a közelmúltban megkezdett kampuszt érintő infrastruktúrális fejlesztés pedig a műszaki képzést is szolgálja majd. Megújult formában és tartalommal indult útjára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tervez velünk oldala június 7-én a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. A szakválasztásban és az önismeretben is segítő weboldal tartalmát a Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ szakemberei állították össze. A pályaorientációs online felület fő célja, hogy önismereti kérdőívekkel, továbbtanulással és szakválasztással kapcsolatos tesztekkel, valamint szakkeresővel segítsék a diákokat az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő szak és munkakör megtalálásában. A program részeként az intézmény karrier és pályatervezési irodája többek között online nyílt napokkal, beiskolázási előadásokkal, valamint egyéni pályaorientációs és pályatervezési tanácsadással is várja az egyetem iránt érdeklődő diákokat, hogy jobban megismerjék az egyetem képzési kínálatát. Bányalátogatáson vettek részt a Szélrégió Bizottság titkársága által meghirdetett zöld heti rajzpályázat nyertesei. A versenyen az alsó tagozatos általános iskolás diákok képeslapot, míg a felső tagozatosak plakátot terveztek fenntarthatóság témában. Az első helyezettek a Bervai Mészkőbányában vehettek részt egy jutalomkiránduláson, melynek részeként megismerkedhettek a mészkőbányászattal, valamint a bányászat fenntartható fejlődésben betöltött szerepével. A program kiváló lehetőséget biztosított a tanulók környezettudatosságának formálására, és egyúttal pályaorientáció szerepet is betöltött. A bányalátogatás az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Omnia Hungária Kft. Közötti együttműködési megállapodás részeként valósult meg. Sport, természettudományi, élmény és angol nyelvi táborokba várja az iskolások jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A táborok az egyetem és a gyakorló iskola oktatóinak segítségével valósulnak meg, ahol a szórakozás mellett a táborozók fizikai és szellemi képességeinek fejlődése kerül előtérbe. További részleteket az egyetem weboldalán a programok között találnak. Az egyetem híreit Mózes Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mindenekelőtt körvonalazzuk a hallgatók számára, hogy mit jelent a STEM kifejezés, amire maga ez a pályázati kiírás is utal.
A STEM kifejezés egy mozaik szó, angol nyelvű mozaik szó, ami magyarra fordítva a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai tárgyakkal, témakörökkel, tudományterületekkel kapcsolatos témacsoportot jelöli. És ennek azért van nagyon nagy jelentősége napjainkban, mert hogyha valaki olvassa a híreket, nézi esetleg az internetes híradásokat, nagyon sokszor lehet olvasni a nagyközönségnek szóló témákban is arról, hogy Magyarországon bizony gondok vannak azzal, hogy kevesen választják a fiatalok közül a STEM szakmákat, STEM pályafutást. A kezdő lépések a tudományos karrier felé című tehetséggondozó programot a 2023-2024-es tanévben ezért gondoltuk megvalósítani. A programnak a megvalósítója az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kara, támogatója pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Tehetségprogram, aminek a támogatást nagyon-nagyon szépen köszönjük. A pályázati azonosító számot elnézést kérek a hallgatótól, de muszáj bemondani ebbe a beszélgetésbe is, ez az NTP STEM 23-00-04-es azonosító számú pályázat.
Kik alkotják a projekt célközönségét?
A projektben azt vállaltuk, hogy 7.-12. évfolyamos tanulók körébe megyünk ki, és próbáljuk ezeket a fiatalokat, tehát ez az általános iskola, középiskolás korosztályt jelenti, az ő figyelmüket, érdeklődésüket felkelteni a STEM tárgyak iránt. Olyan jellegű pályaorientációs programokat igyekszünk nekik biztosítani, aminek a segítségével, ha már eddig is érdekelte őket a matematikai, mérnöki, technológiai, akár belejelentésével, beleértve az informatikai pályákat is, és természetesen természettudományos pályákat is, akkor ezt az érdeklődésüket tovább bátorítsuk, megmutassuk nekik azt, hogy a jövőben milyen képzéseket kell elvégezniük, milyen tanulmányi lehetőségeik lesznek középszinten, illetve egyetemi szinten, vagy posztgraduális formában egyetemi képzés után milyen karrier lehetőségeik vannak. Próbáltuk ezt kettő oldalon érvelni, bemutatni az előnyeit, a hátrányait, és esetleg egy ilyen tevékenységnek azt gondoljuk, hogy hiába zsenge fiatalokról van szó 7-12. Évfolyamon, ugyanakkor teljesen az ő érdeküket az képviseli, hogyha elmondjuk az árnyoldalakat is, és az előnyöket is. Mi egy kicsit elfogultak vagyunk, tehát ebben sajnos benne van ebben a kommunikációban mi sajátos elfogultságunk, akik ezt a projektet csinálják. A mi elfogultságunk arról szól, hogy általában tudományos karrier az jó, és szeretnénk minden több embert rávenni arra, hogy képezik magukat tudományos, illetve technológiai pályák irányába. A STEM az meg különösen fontos. Különösen Magyarországnak nagyon fontos. Szejzel Endre professzor úr szavait szeretném idézni ezzel kapcsolatban. Szegény professzor úr sajnos már nincsen közöttünk, de ő a tehetséggondozás Magyarországon nagy alakja volt, és gyakran hangoztatta a műveiben és előadásaiban is, hogy Magyarország és Japán között sajátos párhuzamokat lehet vonni. Az egyik párhuzam az, hogy természeti kincsekbe viszonylag szegény országok vagyunk, a másik párhuzam az, hogy tehetségbe viszont kiválóak tudunk lenni. De hogyha megnézzük, hogy hogyan tudott sáfárkodni a tehetséggel Japán és Magyarország, azt látjuk, hogy pláne a rendszerváltás előtti időben Japán bőségesen lekörözte Magyarországot. A rendszerváltás után nagy változások történtek ezen a szinten Magyarországon. Mindenféleképpen megemlítendő a Magyar Tehetséggondozó Társaság létrejött az 1990-es években, és utána pedig jóformán ez annyira sikerült ezt a témakört terjeszteni, fontossá tenni, hogy egyre más alakultak a tehetséggondozással foglalkozó civil és gazdasági szervezetek. Megalakult 2006-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, megalakult ugyancsak 2006-ban a Magyar Tehetségsegítő Szervezeteknek a Szövetsége, és tulajdonképpen sikerült létrehozni egy nagy csodát Magyarországon, azt mondanám, hogy ez nagy csoda, de egész Európa tágra mered pupillával mered a magyar csodára ebből a szempontból. Létrejött a 126/2008-as országgyűlési határozat a Nemzeti Tehetségprogramról és a Nemzeti Tehetség Alapról. Az, hogy ez a program most létrejöhetett, ennek a gazdasági finanszírozását ebből a Nemzeti Tehetségprogramból és Nemzeti Tehetség Alapból sikerült létrehozni. Meg kell jegyeznem, hogy azért az, hogy egy ilyen program létrejött, nem csak azért nagy csoda, mert Európában is egyedülálló, hogy ilyen szinten van szabályozva a tehetség ügy és segítve, összefogva, hanem annak idején 2008-ban a politikai helyzet úgy alakult, hogy minden párt mindenben nem értett egyet. Egyetlen egy olyan országgyűlési határozat volt, amiben minden párt egyetértett, és keresztül ment, ez a 126/2008-as országgyűlési határozat Nemzeti Tehetségprogramról, amiben viszont nagy szerepe volt Kormos Dénes, akkori országgyűlési képviselőnek, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak is a tagja volt, és mai napig is szívén viseli a tehetségügy sorsát.
Említette, hogy ezeknek a tantárgyaknak az érdeklődési köre talán szűkebb. Erre még mindenképp visszatérünk, hogy ez miért lehet. Viszont fejtsük ki még a hallgatók számára előtte, hogy milyen tartalmi elemei vannak a kezdő lépések a tudományos karrier felé projektnek.
A kezdő lépések a tudományos karrier felé projektnek a következő fő tartalmi pontjai vannak. Egyrészt megvalósult egy roadshow sorozat, amiben elmentünk a Észak-Magyarországi Térség iskoláiba, és ott megpróbáltuk a STEM tárgyakat, tehát matematikát, természettudományokat, mérnöki technológiai tárgyakat népszerűsíteni a fiatalok körébe, a helyi pedagógusok és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek az oktatóinak közös együttműködésébe. Egy-egy ilyen roadshow egyéni csoportos páros beszélgetések, konzultációkra nyílt lehetőség. Lényegében az egésznek az volt a szerepe, hogy azt is bemutassuk, hogyha a fiatalok esetleg tényleg elkezdenek érdeklődni a STEM tárgyak iránt, és tegyük fel a legfiatalabb korosztályt, vegyük a 7. évfolyamos korosztályt, akkor nekik itt be lehetett mutatni azt, hogy akkor milyen középiskolai irányba kellene tovább tanulniuk a felvételik alkalmával, ugye a kötelező tantárgyakra fel kell készülni a kötelező központi felvételire, de utána, hogy a középiskolába kerülnek, milyen tantárgyakra, milyen fakultációkra kell esetleg majd figyelmet fordítaniuk. Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy milyen iskolán kívüli tehetséggondozó lehetőségek vannak Magyarországon, mert mindenki számára elérhetőek, gyakorlatilag olykor netán ingyenesen is. Bemutattuk azt is, hogyha valóban érdeklik ilyen tárgyak, és ki akarják bontakoztatni a lehetőségeket, akkor erre tanulmányi versenyeken is van lehetőség. Ráadásul olyan ösztöndíj is rendelkezés állnak a Nemzeti Tehetségprogram jó voltából, amit akár 7. osztályos korában is már megpályázhatnak a gyerekek, hát gondolom szülői segítséggel, és hát jelentős indítótőkével tudnak rendelkezni a saját tudományos pályafutásuk irányába. És hát a végkimenetelnek az volt, hogy Magyarországon több intézmény is foglalkozik ugye a STEM tárgyaknak az oktatásával, de hát a mi szemünkbe egy és csak egy van, amik, hogy kimagaslik és világít a STEM tárgyak oktatásának felsőoktatás piacán, hát igyekeztünk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek a képzéseire is rányítani a figyelmüket. Beismerjük és látjuk azt, hogy nagyon korai még egy 7. osztályos gyermeknek arról beszélni, hogy te majd egyetemre kerülsz, és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem milyen képzésekkel fog majd tudni neked szolgálni. Magunk se látjuk még, hogy mi lesz akkor, amikor ezek a mostani 7. évfolyamosok ide kerülnek. Lehet, hogy új szakmák, új szakok lesznek a piacon. Minden esetre azt gondoljuk, hogy az attitűdformálást nem lehet elég korán elkezdeni a STEM tárgyak irányába. És ez a pályázat pedig lehetőséget adott erre, hogy már 7. osztálytól ezt megtegyük.
A projektnek része egy tehetséggondozó foglalkozás sorozat is. Milyen tapasztalatok halmozódtak fel ezzel kapcsolatban?
60 órás tehetséggondozó foglalkozás sorozatban 126 fő vett részt. Hátrányos helyzetű térségekben létező iskolákba mentünk el. Azt hangsúlyoznom kell, hogy az, hogy egy település mondjuk hátrányos helyzetű, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az odajáró gyerekek is mindannyian feltétlenül hátrányos helyzetűek, de nagyon sokszor van átfedés a tanuló csoport helyzete és a település helyzete között. Az ő esetüket azért érdemes külön említeni, mert ott előfordulhat az, hogy a családokban nincs annyi háttérinformáció, tudás, hogyha mondjuk alacsony iskolázottságú szülőket veszünk figyelembe, amit más családok hozzá tudnak tenni a gyerekhez, és tudják irányítani az ő pályafutását. Nagyon fontos, hogy a hagyományos iskolai szemléleten túl egyéb plusz információkkal is ellássuk a gyerekeket. Ennek keretében lehetőség nyílt információs tanácsadásra, lehetőség nyílt pszichológiai tanácsadásra, lehetőség nyílt arra, hogy kutatásmódszertan ilyen alapismeretekkel találkozanak a gyerekek. Ez azért fontos, mert STEM tárgyakról beszélünk. Természettudomány az kutatási véna, nem haszontalan. Technológiához megint csak a kutatás, fejlesztés, innováció világát éljük. Ez egy fontos terület, és a többi tárgyat is ki tudnám emelni. Nem rögtön Nobel-díjas kutatókat kell nevelni, természetesen 7-8. Vagy akár 12 évfolyamos diákokból, de az nagyon fontos, hogy olyan önismeretre, meg saját élményre tegyenek szert, hogy belássák, hogy nincs csak erre én is képes vagyok. Élek a világba, látok jelenségeket, tudok törvényszerűségeket általánosítani, észreveszem a kirívó eseteket, mind a kettő esetben neki megyek annak, hogy mi lehet ennek az oka, kísérletekkel, megismételhető vizsgálatokkal próbálom bizonyítani a felállított elméleteimet, kérdéseket állítok fel, hipotéziseket állítok fel, ezeket tesztelem, és akár 7-8. Évfolyamos koromra már képessé válhatok arra is, hogy tudományos igényű publikációt hozzak létre. Ez nonsensnek hangzik, mert tudományos igényű publikációt csak őszülő, deresedő hajó, idős professzorok, professzorasszonyok hoznak létre, de ez már nagyon régen nem így van. Már nagyon sok tapasztalatunk van arról, hogy bizony vannak olyan kiemelten tehetséges tanulók, akik zsenge fiatalkoruk ellenére is tudnak jelentős eredményeket elérni. És őket kell megtalálni, segíteni, és hát a kutatás módszertannal őket segítettük. Őnekik még azért van néhány év a köznevelésbe és az egyetemi képzésbe, és netán doktorandusz képzésbe is, ezért tanulásmódszertani alapokat is adtunk nekik, meg ilyen pályorientációs önismereti foglalkozás is része volt a foglalkozás sorozatnak.
És ezeken a foglalkozásokon egyénileg fókuszáltok a diákokra, vagy fontos a csapatmunka is?
Mind a kettő aspektusát vettük a dolognak. Egyrészt nagyon fontos, hogy minden gyerek egyén, egyéniség. Az egyéni specialitásait kell megtalálni, mi az ő erőssége, mi a gyengésége. Lehet, hogy valaki nagyon jó matematikából, fizikából, kémiából, STEM tárgyak világából, de mi van akkor mondjuk, hogyha olyan erős vizsgaszorongás jellemzi, ami az ő tanulmányi eredményét, versenyeredményét visszafogja. Ha a tanulmányi eredményeik visszaesnek, miért? Mert felelés közben mindig leblokkol az írásbeli dolgozatoknál, kifogy az időből, esetleg ott is a szorongás leblokkolja a teljesítményét, el sem mer indulni tanulmányi versenyeken, mert ott is le fog blokkolni, akkor bizony ez is egy olyan terület, hogy az ilyen diákoknál nem elég a STEM tárgyakat tanítani, az ő erős oldalukat, hanem meg kell nézni azt, hogy mi a gyengeségük, adott esetben mondjuk a vizsgaszorongás. És hogyha egy tanulónak ezzel van problémája, akkor ebbe kell neki segíteni. Ha van lehetőség, akkor enyhébb esetben rögtön egy kezelés szintjén, vagy tanácsadás szintjén, esetleg, hogyha azt látjuk, hogy a súlyosabb a probléma, akkor viszont meg kell neki mutatni azt az utat, hogy hol van elérhető közelségbe olyan pszichológiai szaksegítség, ahol ezt a problémát kezelni tudják. De ez csak egy kiragadott példa volt a vizsgaszorongás, ezzel is egyfajta sajátossággal rendelkeznek a diákok, tehát elkerülhetetlen volt, hogy egyéni foglalkozást is, vagy egyéni módon is foglalkozunk velük. Ehhez különben egy tanácsadói alkalom is tartozott, ahol információs pályorientációs tanácsadásban részesültek a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy megmutattuk azt, hogyha ilyen szakma érdekel, ilyen tanulmányutat kell bejárni, egy adott szakmába milyen a várható jövedelem, mekkora százalékban van rá kereslet a munkaerőpiacon. Ez az, ami általában egy 7.-8. osztályos még annyira nem érdekel, de azért nem baj az, mert van köztük olyan, akit igenis érdekelhet, hogy számukra ezt szontsuk ezt az információt, a szülőknek is lehetőséget adtunk arra, hogy ezekbe a beszélgetésbe bekapcsolódjanak, részt vegyenek, illetve pszichológiai pályorientációs tanácsadás is folyt. Ennek keretében intelligencia vizsgálat, kreativitás vizsgálat, tanulási rendi motivációval kapcsolatos vizsgálatokat végeztünk. Nem azt mondtuk ki bármi gyerekről is, hogy te tehetséges vagy a tanulás, matematika vagy bárminek a terén, hanem azt mondtuk, hogy ha ezek a válaszok, amit tőled kaptunk, jellemeznek téged, jól jellemeznek téged, akkor a következő tanulási pályafutásokat, utakot mutatjuk be. Ha te azt mondtad, hogy te nagyon-nagyon elhivatott vagy a tanulás iránt, és egyébként az intelligencia tesztvizsgálat is azt mutatta az eredmény, hogy legalább átlagos, netán átlag feletti képességekkel rendelkezel, akkor bátorítunk arra téged, hogy valóban indulj el abba az irányba, hogy akár felsőfokú tanulmányokat is folytass a STEM tárgyak keretébe. De hogyha esetleg az a válasz jött ki, hogy te nagyon-nagyon gyűlölsz tanulni, nagyon-nagyon nem szeretsz tanulni, akkor nem is érdemes ebbe az irányba gondolkodni. Lehet, hogy egy középfokú tanulmányi szinttel, egy technikumnak az elvégzésével, esetleg szakiskolai képzésnek az elvégzésével te bőven megtalálod az életednek azt az irányát, amiben boldog, sikeres ember lehetsz a továbbiakban.
És mely településeken találkozhattak veletek a diákok a Rócsó és a tehetséggondozás alkalmával?
Észak-magyarországi régiónak a településeire mentünk el, több településen is, 10 településen voltunk a Rócsó alkalmával, maga a foglalkozás sorozat pedig, amiről az imént szó volt, a Sajuládon és Szögligeten valósult meg katolikus általános iskolában.
És az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hogyan és mivel kapcsolódik be a projektbe?
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elnyerte az NTP-STEM 23.0004 kódszámú pályázatot, a kezdő lépések a tudományos karrier felé című pályázatot, tehát gyakorlatilag az egyetem pedagógiai kara a megvalósítója ennek a programnak. És hát innentől kezdve mi nekünk kell szervezni, megvalósítani az eseményeket, koordinálni nem csak az egyetem munkáját, hanem az iskolákba résztvevő és bekapcsolódó pedagógusoknak a tevékenységét is.
Azok a tanárok, akik a projektben részt vesznek, maga a program közben kapnak valamilyen felkészítést, vagy van valamilyen tréningjük?
A közreműködő tanárok, tehát most azokról a tanárokról beszélek, akik az általános iskolák, bemondt általános iskolák és egyéb iskoláknak a tanárai, nem is a program közben, hanem már a program előtt kaptak felkészítést, tehát ilyen programnak a már a megírási fázisában nekünk tudni kellett azt, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, kik mutatnak együttműködési hajlandóságot, és gyakorlatilag a kezdetektől fogva egy közös munkáról van szó, szoros kooperációba, tehát semmiképpen nem a bevont tanárokon keresztül, hanem velük együtt történt ez a programnak az összeállítása, felkészítése, és hát a megvalósításban is aktív szerepet játszanak, be vannak vonva. Úgy a 60 órás tehetséggondozó foglalkozás sorozatban, mint ahogy a Rócsó alkalmakban, illetve lesz itt még olyan tartalmi eleme is ennek a programnak, amiről talán még nem beszéltünk, és mindenféleképpen meg kell említeni, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a központi épületébe található a Csillagászati toronynak nevezett. Én azt mondanám, hogy élmény, múzeum és kiállítás lehetőség, és itt Murányi Zoltán tanár úr és kollégái voltak kedvesek, hogy elvállalták azt, hogy a program keretében közel 400 tanuló számára fognak majd ilyen élménypedagógiai STEM tárgyakkal kapcsolatos kísérleteket, bemutató foglalkozásokat tartani, és beszélgetési konzultáció lehetőséget biztosítani. Mindenre majd június hónapban kerül sor, tehát ez még a jövő. De hát ritkán adódik alkalma a hétköznapi embernek a jövőbe lásson, ez most az.
A beszélgetésünk elején említette, hogy nehezebb a diákokat megfogni a természettudományi tárgyak irányt. Mi lehet annak az oka, hogy kevesebb az érdeklődő a fiatalok körében?
Nagyon furcsa ez a dolog, mert nem minden fiatalra jellemző az, hogy nehéz őket megfogni, sőt, hogyha valaki is nevelt már gyermeket, az tudja, hogy az óvodás az állandóan kérdez. Mindig megkérdez, hogy mi ez, meg hogy miért történik ez. Tehát valójában azt nem merném kijelenteni, hogy minden tanulóra igaz lenne az, hogy a STEM tárgyakkal kapcsolatban ilyen ellenállása van. Ha valaki nevelt már gyermeket, vagy látott már óvodáskorú gyermeket, akkor az tudja, hogy az a gyerek az nagyon-nagyon élénk érdeklődéssel fordul a természettudományok iránt. Ő nem azt mondja, hogy természettudományos érdeklődése van, hanem elcsodálkozik télen egy lelógó jégcsapon, elcsodálkozik azon, hogy példánokokért miért meleg a víz, és mi az, hogy zubog a víz, és gőzölög a víz példánokokért. Számos természettudományos megfigyelése van, észrevesz, hogy különböző állatok vannak, különböző élőlények vannak, hagyd ne soroljam a hétköznapi tapasztalatoknak a végtelen sorát, és nagyon nagy szeretettel szokták figyelni az óvodások a természettudományos ismeretterjesztő könyvekbe levő képeket, ismeretterjesztő filmekbe adott korosztálynak szóló filmeket. Tehát van egy alapvető érdeklődés a természettudományok iránt gyermekkorban, óvodáskorban és kisiskoláskorban. És utána sajnos azt tapasztalható, hogy amint tantárgyasulnak a természettudományos tárgyak, és már nem csak egy spontán érdeklődésre van szükség, hanem befektetett munkára, mire is oda kell figyelni a tanári előadásra, el kell olvasni esetleg a tankönyvi anyagokat, netán tovább kell olvasgatni ezeket, és ez még mind kevés, mert meg is kell érteni ezeket az információkat, netán meg is kell jegyezni, ideális esetben alkalmazni kell a megszerzett tudást. Na, ez már olyan kognitív szellemi befektetéssel jár, ami nem mindenkinek tetszik, és nem mindenkit ragad már meg ennyire a természettudományos tantárgyak és mérnöki tantárgyaknak a világa. Viszont az egy nagyon szép pedagógiai célet, és fontos is lehet, nem csak a gyermek szempontjából, nem csak az iskola, nem csak egy közösség lokális szinten, hanem nemzetgazdasági szinten is, hogy igenis Magyarországnak és magyar nemzetnek szüksége van olyan felnőttekre, akik a természettudományok, mérnöktudományok, informatika, matematika, stb. Terén valójában tudnak eredményesen szerepelni, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten is. Magyarországnak nem titkolt célja az, hogy itt a kutatás innováció terén nagy dolgokat szeretne megvalósulni a közeljövőbe is. Gondoljunk például okokként a Neumann János programra, aminek kifejezetten célja az, hogy a tudásbázisát Magyarországra, a tudástőkéjét és hát ennek a gazdasági hátterét meg tudja teremteni, de azt be kell látni, hogy ezt nem felnőtt korba kell elkezdeni ezt építeni, hanem gyermekkortól kell az attitűdöket úgy formálni, hogy a STEM tárgyak irányába nyitott személyek legyenek.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni.eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat, a Gaudete műsorát hallgatják. Évzáró adásunkban a diakónus szentelés előtt álló 5 éves kispapokat kérdezem hivatásuk formálódásáról, az idáig megtett útról. Köszöntöm tehát itt Szegri érseki papnevelő intézetben Mihály Mátyást.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Giovanni Salazart.
Köszöntöm mindenkinek.
És nem utolsó sorban Ludimar Herrera Acasiót.
Üdvözlöm mindenkinek.
Fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Először azt kérdezném tőletek, hogy mi vagy ki indított el a papság útján titeket?
Igen, gyerekkoromban sokat foglalkoztatott a hivatás kérdése, de aztán ahogy így cseperedtem föl egyre inkább, azt így háttérbe is raktam, és középiskolában, meg az érettségi után is inkább a házasság felé orientálódtam. Aztán 2016-ban volt egy zarándoklat Krakkóban, ahol egy pápai ifjúsági világtalálkozó, és ott ismertem föl Istennek a hívó szavát, és végül ugye én járok egy neokatekumenális közösségbe, és ott is láttam, hogy ez a hivatás egyre inkább kezdett kibontakozni, és hát azt láttam, hogy elején nagyon küzdöttem ez az érzés ellen, el akartam nyomni magamba, de azt láttam, hogy amikor elnyomom ezt az érzést, akkor nem vagyok boldog, és akkor úgy szép lassan megnyíltam a Isten hívó szava felé, és azt tudom mondani most így 7 év elteltével, hogy hálás vagyok az Istennek, hogy hívott erre a kicsit csúnya szóval mondva pályára, erre a hivatásra, talán így helyesebb, és azt látom, hogy nagyon szép volt ez az elmúlt 7 év, és tényleg azt látom, hogy az Isten gondoskodik rólam, és tényleg boldoggá akar tenni, úgyhogy nagyon örülök, hogy meg tudtam nyílni az Isten felé, vagy mondhatnám úgyis, hogy az Isten nyitott átett engem az ő hívó szavára.
Említetted, hogy a családban gondolkozol. Ezzel kapcsolatban még, ahogy ismerlek téged, a sportkommentátori munkán gondolkodtál talán korábban, a sportújságíráson?
Igen, úgy volt, hogy az érettségi után még egy fél évet jártam sportriporteri iskolára is, de akkor már jelentkeztem a szemináriumba, de igen, az volt az eredeti vágyam, hogy a sporttal foglalatoskodjak. Egyébként nagy családból is jövök, 7 vagyunk testvérek, úgyhogy gondolom ez is vonzóvá tette a családi pályát. De igen, gyerekkorom óta tudatosan a sporttal akartam foglalkozni, és hát erről se volt könnyű lemondani, de ma már mondhatom, hogy nem bánom, hogy végül az Isten belenyúlt az én életembe.
És a diakónusi gyakorlat, illetve a diakónus szentelés előtti lelki gyakorlat alatt a magyarok EB csoport meccsét tudod-e majd nézni? Ez megengedett lesz-e, vagy szívfájdalom ide vagy oda? Később fogsz majd csak róla tájékozódni.
Igen, sok minden nem tudok még a lelki gyakorlatról, hogy miként lesz, mert még nem voltam ilyenen, de több mint valószínű, hogy sajnos a Magyarország-Svájc meccset, amely szombaton kerül megrendezésre, nem fogom látni, és hát őszintén megvallom neked és a kedves hallgatóknak, hogy szívfájdalmam, de szép lassan kezdek belenyugodni, azért az Isten gondolom, hogy kárpótolni fog, és hogy nyilván többet akar adni, nem csak a világi dolgokba kell gondolkodni, hanem azért van ennél több is, de nem akarok hazudni sem, azért kicsit nyugtalanít a helyzet.
Na hát minden bizonnyal csak ugyanígy lesz, hogy a Jóisten kárpótol, azt gondolom annak idején az apostolokat is bizonyos dolgokról, dolgoktól meg kellett kicsit szabadítania, vagy szabadá kellett tennie. Megyünk tovább. Giovanni, Ecuadorból jöttél. Mesélj kérlek.
Igen, hát a hivatásomról egy kicsit kezdeni, hogy ami mondta Mátyi is, hogy én is a neokatekumenális közösségben járok, és ott először éreztem, hogy Isten hívta, nem tudtam mire, mert a neokatekumenális közösségben van missziós fiatalok, nem csak a papság, hanem sok ilyen lehetőség van, de nem tudtam mire, ez körülbelül 2013-ban volt egy lelki gyakorlatom, úgy éreztem, hogy Isten hív, de nem tudtam mire. De úgy pont akkor érettségiztem Ecuadorban, és már próbáltam, vagy beléptem az egyetemre. Ilyen IPTIS-bérnöknek tanultam másfél éve, kettő éve. És akkor pont a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám tanult egy doktorátus, egy ösztöndíjat kapott az egyetem, ahol tanít, és oda küldték tanulni. És már egyedül voltam a bátyámmal, ketten voltunk, elég jó helyzetben voltunk, mert lakásunkból, pénz, minden, de úgy is nem találtam a boldogságot, ide-oda mentem bulizni, tehát már egyedül fiatal, szerintem mindenki vagyok, hogy pénz legyek, és csak tanulnia kellett, vagy semmit csinálni. De pont akkor Isten fogod meg, és mutatta, hogy több az élet, más forma is, arra éreztem, hogy Isten hív a papságra. Kezdtem járni, van a neokatekumenális útnak, van ilyen hivatás tisztázó központ, és oda jártam vasárnaponként, és úgy belementek, hogy valóban Isten hív, és volt egy lelki gyakorlatunk, és kérdeztek tőlem, hogy nyitott vagyok bemenni szemináriumban valahova a világra. és mondtam igen. Nem volt nehéz, de arra sem képzeltem, hogy megyek szemináriumba, mert ez nem volt a tervem. Soha nem gondoltam arra se. Ezért különleges volt, de Isten elintézte minden dolgokat nagyon gyorsan, mert az körülbelül, tehát lehet mondani, augusztusban volt lesz a lelki gyakorlatunk, és már novemberben itt voltam Magyarországon. Ez körülbelül 2015-ben belittem a szemináriumba.
És van-e esetleg tudomásod arról, hogy szenteltek-e már Magyarországon ekvádori kispapot diakónussá vagy pappá?
Én Magyarországon.
Akkor te vagy az első minden bizonnyal.
Igen.
Akkor egy picit keletebbre jövünk Dél-Amerikát tekintve, a csendes óceán partjáról akkor átmegyünk a, hát mondhatom úgy is, hogy az Atlanti óceán partja, vagy a Karib-tenger. Melyik a helyesebb akkor?
Karib-tenger.
A Karib-tenger. Lujdi már akkor, kérlek.
A hivatásomról, ahogy már beszéltek a fiúk, én is járom ebben a közösségben, már neokatekumenális úton, és régióta már érzem ezt a hívást, ami Istentől jön. Igazából régióta már 2013-től volt egy ifjúság találkozó is, akkor kérdezték, ki akar menni szemináriumba, és nagyon féltem, mert pont elkezdtem dolgozni, meg jó munka volt, és akkor nem jelentkeztem, de nagyon sajnáltam, és volt már 2016-ban még egyszer ilyen hasonló ifjúság találkozó, és akkor egy pap, aki mondta az ő tapasztalatot, egy mondatot mondott, ami nagyon érintett engem, az, hogy boldog vagyok, amióta mondtam Istennek igent. És ez nagyon megérintett, és gondolkodtam azon, hogy én is akarok tapasztalni ezt a boldogságot, és akkor jelentkeztem szemináriumban. A neokatekumenális ütöm már egy lelki gyakorláton Olaszországban, ahol sorsolás útján küldtek ide Magyarországra. Szerintem már egyszer is meséltem erről, és annak ellenére, hogy csak nehézségek volt, meg hogy nyelven szempontból, meg a kultúra, meg az időjárás, ezeken keresztül tapasztaltam az Isten segítsége, meg a szeretetet. És ezt tudok mondani, ezt én itt röviden már az én hivatásomról.
Neked esetleg van-e tudomásod arról, hogy korábban szenteltek-e Magyarországon venezuelai kispapot diakónussá, pappá?
Szerintem nem.
Akkor te is első lehetsz ebben a tekintetben. Ez igen. És tovább megyünk. Mit vártok a diakónusi gyakorlattól, hogyha most felszentelnek titeket jövő héten szombaton, ugyebár június 22-én? Nem sokkal azután kaptok majd egy levelet, készhez is kapjátok, e-mailben is megkapjátok, hogyha minden igaz, hogy elkezdhetitek majd itt az Egri Főegyház megyében valahol a gyakorlatot. Van-e valamilyen előzetes várakozás bennetek, hogy ebben a fél évben valamit nagyon szeretnétek elérni, valamiben szeretnétek fejlődni, valamit szeretnétek egy kicsit jobban kibontani, akár az Isten kapcsolatotok tekintetében?
Persze foglalkoztat már ez a gondolat, hogy milyen lesz majd a diakónusi gyakorlat, de még a vizsgaidőszakban vagyunk, így van, ami eltereli egy kicsit a figyelmemet, és ez szerintem jó is, vagy segít, hogy nem gondolkodok túl sokat. De azt láttam, hogy érdemes mindig lépésről lépésre koncentrálni, és nagyon még nem éltem bele magamat a diakonusi gyakorlatba. Persze érdekel, hogy hova fognak küldeni, és mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a szolgálatba igazán belépni. Azért nyilván már diakonusként több szolgálatot lehet végezni, meg talán még közelebb kerülök majd az oltárhoz, a papságot is majd még inkább látni fogom, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon szép lesz, de én kicsit várom azt, hogy az Isten lepjen meg és adja az ajándékait a diakonusi gyakorlaton majd napról napra, és csak annyi, hogy tudjak belépni minél inkább a szolgálatba, a testvérek szolgálatába, és hogy legyek Krisztussal, nekem ez a legfontosabb. Aztán majd meglátjuk, hogy az Isten hogy fogja alakítani ezt a fél évet kint a plébánián.
Én is kicsi olyan, hogy gondolkodom, mint Mátyi, csak nekem nincs vizsgám most, mert most voltam Debrecenben egy missziós időszakban. Most visszajöttem a szemináriumba, és hát nem tudom, nagyon nyugodt vagyok. És ez az Isten át, hogy is mindig, amikor szoktunk beszélni az előjárókkal, mindig mondja, hogy tehát nem kell gondolkodni a jövőre, inkább éljünk a mát, és éljünk az, ami Isten át. És látom, hogy ez nagyon segít, mert nem elképzelem, hogy mi lehet, milyen plébánia, hanem engedni, hogy Isten mutassa az ő tervét az életemben, és megfogadni az igaz, hogy lehet, hogy lesznek nehézségek, problémák, de ezáltal tudom találkozni Istennel, és hát ami remélem, hogy ebben az a fél évben tudjam belépni egy mi kapcsolatban Istennel, mert erre szerintem segíteni fog a hivatásomban és a diakonus szolgálatban, hogy tudjam közelebb kerülni Istenhez, különösen az eukarisztia szolgálatban és a testvéreknek szolgálatban.
Hát mint a többi én is nem nagyon gondolkodtam azon, hogy mi lesz. Ez igaz, hogy kíváncsi vagyok, hogy hova fogok kerülni. Igazából, ami várom ettől a fél évtől, az, hogy lenni az Isten akaratában, és ezzel szolgálni, hogy tudja tapasztalni, milyen a szolgálat Isten akaratában, és másodszor tanulni, mert ez igaz, hogy az iskolában sokszor csak könnyűből tanulunk minden, és hogy gyakorlatban lehet, hogy más, és ennyi szerintem a legfontosabb Isten akaratában lenni, és ezen keresztül tapasztalni a szolgálatot.
Fiúk, nektek, különösen így kettőtök felé fordulva, Luidi Már, illetve Giovanni, milyen a kapcsolatotok a magyarokkal, milyenné vált így jó pár év alatt, ugye én, hogyha visszaemlékszem gyerekkoromra, mit tudtam a ti országotokról, ugye hallottam, hogy Venezuelában van egy ilyen diktátorféle, meg az olajjal kapcsolatba kerül be mindig a híradóba. Ecuadorról annyit tudtam, hogy ugye van valami köze a nevének az egyenlítőhöz is nyilván, mivel hogy az egyenlítőn van, meg talán először az első emlékem, akkor már macsira is utalják, ugye a foci kapcsán, hogy már lassan 20 éve volt Németországban volt akkor is, akkor a futball világbajnokság is, hogy akkor a németekkel játszottak, és Ecuador ugyanhol van, akkor megnéztem a térképen gyerekként, de nem mélyedtem el annyira sokkal jobban ezeken túl, hogy Dél-Amerikában ezek az országok hol is vannak, milyen is ott az élet, és hát ti meg onnan ide jöttetek, jó pár évet itt töltöttetek már, talán volt egy előzetes rálátásotok, vagy gondolatotok, egy előzetes információ, mikor Olaszországban megtudtátok, hogy ide fogtok majd kerülni. Ez az előzetes információ az esetleg módosult bennetek, mivé alakult, illetve milyenné vált a kapcsolatotok a magyarokkal, mint emberekkel, a kultúrával kapcsolatban, de említhetünk itt bármit, gasztronómiától kezdve mindent.
Szerintem én a kapcsolatom magyarokat szerintem nagyon jó, nem tudom, mindig jól befogadtak a magyarok, az igaz, hogy teljesen más kultúra, de valóban amikor lehet mondani, én keresztény szempontból beszéljük, ez ugyanaz a nyelvet, és látom, hogy a magyarok nagyon jól befogadtak, az igaz, hogy van különbség a kája, mit eszünk, étel, inni való, de nagyon szeretem is a magyar ételt, de itt a testvérekben, mi a közösségemben, ilyen hétvégénként szoktuk lenni a testvérekkel, és mindig ilyen próbálják is főzni ilyen ekvadori dolgokat, vagy ilyen dél-amerikai, de ő is, én jobban szeretem a magyar kaját, tehát szeretem az ekvadori, ami hiányzik nekem, ez a tengeri étel, ami itt Magyarországon van, de csak nem annyira jobb, mint Dél-Amerikában, mint otthon, de jó, szerintem jó, nagyon jó a tapasztalatom, az igaz, ami mondtam, hogy más kultúra, de engem mindig az benne van a szívemben, hogy a magyarok nagyon jó befogadtak minket annál ellenére, hogy külföldi vagyunk, hogy van egy nehézség a nyelv miatt, mert amikor érkeztünk, legalább egy évet, kettő évet kellett nagyon sokat tanulnom a nyelvet, hogy tudjunk valóban ilyen beszélgetésben kerül valakivel, mert nehéz volt, de látom, hogy ő is próbáltak segíteni, elég is mindegy testvérek segítenek, javítanak, amikor valami mondatokat nem tudjuk összeragni helyesen, és próbálják segíteni, nem úgy, hogy ilyen erősen, hanem segítségformájában szeretettel segítenek.
Hát itt Magyarországról, vagy magyarokról nekem nem volt információ, amikor ide költek Olaszországból, akkor annyit tudtam, hogy Budapest a fővárosa, de nem tudtam, hol van. Én ahogy láttam ezekben a szívekben, az, hogy a magyar ember nagyon befogadja minket, nagyon jó befogadja minket, és hogy például van ezt a probléma nyelv, hogy sokszor nem tudjunk kifejezni magunkat, de a magyar próbálja mindig szívesen érteni, meg nincs ez a ellenállás, hogyha nem beszélek a saját nyelvük, akkor elutasítanak, hanem inkább befogadjanak. Persze, hogy a kultúra más, de ezekben a szívekben láttam azt, hogy befogadtak, és hogy nem volt ilyen elutasítás.
Nektek ugyebár ez abszolút értelemben mondható missziónak, hiszen ugye távolról idejöttetek tényleg a világ másik felére. Ezen belül még ugye a szemináriumi képzésen belül, a neokatekumenális képzésen belül vannak külön missziós évek, amikor ti kimentetek egy-egy magyar városba, plébániára, és ott teljesíthetetek szolgálatot, és általában úgy van a neokatekumenális képzésben, hogy legalábbis itt ugye Magyarországon, hogy a magyarok többnyire nem feltétlenül külföldi országba mennek misszióba. Matyia, te esetedben ez nem így volt. Bánod esetleg azt, hogy nem kerültél ki a világ másik felére, Dél-Amerikába, Afrikába? Van-e benned fájdalom emiatt?
Igen, tehát gondolom, hogy azért az emberek nagy része, ha nem is mindenki, azért szívesen látna a világot, és kíváncsi más kultúrákra, más országokra. Én se vagyok különb, én is nyilván megismernék sok más országot. Azt tudni kell, hogy nálunk az előjárók általában, vagy szinte mindig személyre szabottan döntik el, hogy ki van egy misszióba. Itt is néha van a sorsolás útján kerülnek a fiúk, van, hogy irányítottan, akár belföldön, akár külföldön. És az én esetemben úgy döntöttek, hogy jobb Magyarországon maradni, hogy egyrészt itt van rám szükség, másrészt, hogy nekem arra van szükségem, hogy itt maradjak. És azt is gondolom, hogy ezek a missziós évek nyilván szerencsések azok a fiúk, akik esetleg külföldön tudnak tapasztalatokat szerezni, de nem feltétlen arról szól, hogy turisták legyünk, vagy hogy kalandozzunk, vagy hogy milyen tapasztalatot gyűjtsünk, hanem az, hogy az Istennel való kapcsolatunk erősödjön, hogy a szolgálatban elmélyüljünk, tanuljunk, és az előjárókon keresztül az Isten ezt adta nekem, akkor azt gondolom, hogy itt Egerbe volt nekem a legjobb helyem 2 évig, és ilyen értelemben nem sajnálom, biztos lesz lehetőségem még utazni, nem tudni, hogy majd később az élet hova tesz. Voltam is, hála Istennek, már jó pár országban, úgyhogy emiatt nincs bennem egyáltalán tüske, és nagyon szép volt ez a 2 évem itt Egerben, Ajder Gellért atya mellett, és hálás vagyok, hogy az Isten ezt adta nekem. Azt gondolom, hogy tényleg az Isten ezáltal tudott működni, és a legjobb helyen voltam.
Végezetül már csak egyre volnék kíváncsi, ilyenkor a diakónus szentelés előtt is lehet választani jelmondatot, diakónusi jelmondatot. Mit választottatok és miért?
Én Szent Máté evangelistától választottam egy mondatot, mégpedig, hogy aki elveszíti értem életét, az megtalálja azt. Ugye egy kicsit a hivatás történetemben is utaltam már arról, hogy nem volt életem legkönnyebb döntése a szemináriumba menni, és akkor is ezzel a reménnyel mentem már, hogy az Isten egy új életet akar, hogyha én képes vagyok a saját életemet odaadni, és erre is már a elején kicsit utaltam, hogy megtapasztaltam azt, hogy amikor lemondok magamról, hogy egy kicsit elveszítem az életemet, akkor az Isten többet ad, egy újat ad. Majd remélem, hogy ez a magyar Svájc mesénél is így lesz, de nem akarom elbagatellizálni a kérdést, de... És hogy azt látom, hogy sokszor megvalósult, és hogy az Isten mindig megáldja, hogyha tudok kockáztatni és lemondani magamról. Azt gondolom, hogy ez nap mint nap is, akár csak a szolgálatban meg tud valósulni ez a lemondás, vagy hogy Krisztusért elveszíteni az életünket, nem kell mindig ilyen radikális döntésekbe gondolkodni, és várom is, mint egy ígéret az Istentől, hogy ezt minden nap és hosszú távon is be akarja majd teljesíteni az életemben, és ezért választottam ezt a mondatot, nagyon közel áll a szívemhez.
Én választottam a példabeszédek könyvéből, van ez a mondat, ami mondja, teljes szíved visszad az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra. Minden utalon rá gondolj, és ő majd igazgatja lépteidet. Ez a mondatot úgy választottam, mert látom, hogy ez megvalósul az életemben, hogy Bólei, amikor beléptem a szemináriumban, abban tudtam támaszkodni Istenben, és ő irányította és mutatta az utat olyan szemináriumi éveken keresztül, mert amikor ide érkeztem, tehát éreztem, hogy Isten hív, de nem voltam biztos a hivatásomban. Szerintem lássan, ez Isten mutat az úton, hogy hova kell mennem, hogy is mutatta ezt a hivatását. Annak ellenére, hogy én, mint ember, mindig sok nehézségem van, problémák, iskola van, tanulás van, minden sok dolgok van, de látom, hogy Isten igazítja elég teljémet, hogy visszajöjjön, és ennek hálatát szív vannak az előjárunk és nálunk a közösségben a katekéten, aki ezek segítenek, és a testvérek a közösségemben ebben segítenek, hogy kicsi világosítanak, hogy te milyen probléma vagy, milyen bajban vagyok, vagy milyen nehézség van, és segítenek igazítani, és úgy látom, hogy a testvéreken keresztül, előjárunk keresztül, katekéten keresztül az Isten.
Én például János evangéliumából választottam egy része, amely Jézus a tanítványaihoz mondta, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Én ezért ezt választottam, mert amikor Isten hívott engem, akkor nem volt a szinterben belépni szemináriumban, vagy nem volt ezt én terve mondani, igen, Istennek, és Isten kiválasztottak ebből, kihúzott ebből a helyzetből, ebből a gondolataimból, hogy én tudjak ezt a misszió kapni, átni gyümölcsöt, és ezért ezt választottak.
Nagyon szép és sokat mondó mindőtöknek, a mindhármotoknak jelmondata. Kívánom azt, hogy sok gyümölcsöt hozzon csak ugyan ez a diakónus szentelés, és a gyakorlat, a diakónusi év, és hát a saját tapasztalatból azt most már tényleg mondhatom, hogy egy év nagyon gyorsan eltelik. Bízunk abban, hogy akkor egy év múlva már a papszentelés előtt állva hasonlóan nagy várakozással kérdezhetnek majd titeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, eljöttetek, és így ilyen módon is bemutatkoztatok a rádióhallgatóknak. És a rádióhallgatóknak egyúttal megköszönjük most itt egész éves figyelmüket. Továbbra is kérjük, hogy imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, és nagyon szépen köszönjük az eddigi imáikat és minden felajánlásokat, amelyeket ezért az ügyért tettek. Műsorunk végén megköszönjük hallgatóink figyelmét, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.lghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal a Redemptoris Mater Szeminárium diakónus szentelés előtt álló 5 éves kispapjai voltak a vendégeink. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 30